2018. augusztus 16-a sorsfordító nap volt Svitacs Alexa életében. Hosszú és mély alvásból ébredezett. Érezte, hogy valami nincs rendben. Gyenge volt és kimerült. A körülötte lévő hangokra figyelt. Foci meccs ment egy tévében. Tisztán hallotta, hogy éppen gólnak örül a kommentátor. Ahogy azt is, hogy emberek beszélgetnek. Minden visszhangzott. Biztos volt benne, hogy nem otthon van. Ettől pánikba esett és hirtelen kinyitotta a szemét. Fehér falakat, egyszerű bútorokat, résnyire nyitott ajtót látott. Bár a helység ismerős volt, mégsem tudta, hol van. Az ágya melletti éjjeli szekrényen észrevett egy fotót, ő volt rajta, hogy éppen egy delfinnel úszik. Ettől nyugodtabb lett, valahogy minden egy kicsit kedvesebbnek tűnt, és végül arra jutott, hogy valószínűleg egy delfináriumban van. Svitacs Alexa valójában egy debreceni kórház intenzív osztályának ágyán feküdt. A fényképet édesanyja tette a szekrényre, hogy lánya ne ijedjen meg, amikor magához tér a kómából. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer lent podcastben két hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Mai adásunkban Svitacs Alexa asztali teniszező történetét ismerhetitek meg. Egy fiatal sportolóét, akinek váratlanul, előjelek nélkül változott meg az élete. Egy betegség miatt amputálni kellett bal alkarját és összes lábujját, de ő mégsem tört össze és nem engedett a kétségbeesés és a fájdalom nyomásának. Ez a történet egy olyan lányról szól, aki nem csak orvosait, családtagjait, barátait lepte meg erejével, hanem saját magát is. Túl fizikai és lelki fájdalmon, túl az észszerű teljesítőképesség határain, minden tragikus változás ellenére hihetetlen gyorsasággal alkalmazkodott megváltozott élethelyzetéhez, sőt, egy olyan álmát is beteljesítette, amelyre egészséges sportolóként nem volt lehetősége. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban váratlanul a semmiből érkezik az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Hosszú évek kemény munkájával megszerzett javak veszhetnek kárba egyik pillanatról a másikra, vagy egy családtag elvesztése boríthatja sötétbe a holnapot. Ilyenkor jó, ha van melletted valaki, aki megérti a helyzeted, s átvesz tőled néhány fontos feladatot, és segít az újrakezdésben. A Generali biztosító ebben tud partnered lenni, de a gödörből neked kell kimásznod. A döntéseidet te hozod. Lásd meg magadban az erőt, a lehetőséget arra, hogy felállj, mert képes vagy rá. Mint ahogy ebben a podcastban megszólaló emberek mindegyike megjárták a poklot, de újra tudták kezdeni az életüket.
Valamikor 1997-ben egy hajdúszoboszlói családi ház nappaliában egy 7 éves kislánya tévé előtt üldögélt édesapjával. A városi csatornán néztek egy riportot, amely egy kínai férfiről szólt, aki edzéseket tartott a helyi sportklubban. A kislány Svitacs Alexa volt, a kínai férfi a tévében pedig későbbi edzője, Csocsó. Ez a pillanat volt az, amikor Alexa eldöntötte, hogy az asztali tenisz lesz a sportja. Azt viszont akkor még nem tudta, hogy a pingpong lesz az a mentővis, amelynek segítségével képes lesz átvészelni egy több mint 20 évvel későbbi tragédia következményeit.
Oda fordultam apához, és mondtam neki, hogy mondom, engem ide vigyél el pingpongozni, mert én így szeretnék pingpongozni, mint ez a kínai. És akkor le is vitt edzésre, egyből megtetszett,
Tehát egyből elkapott a hangulata ennek az egésznek.
Igen, nagyon-nagyon szigorú volt az edzőm, iszonyatosan.
Hát a csocsóról beszélgetünk.
Igen, a csocsóról. Nem beszél a mai napig helyesen magyarul, tehát nagyon nehéz megérteni, hogy mit mond. Nálunk a kezdőknél úgy szokott kezdődni, hogy az ütő a kézbe, a labda, és akkor pattogtatni kell. De ez körülbelül egy órát csinálott, két óra hosszát, és velem olyan szinten nem foglalkozott a csocsó, hogy én ezt csináltam egy hétig, meg két hétig, és akkor egyszer csak odafordult, hogy úristen, ez a gyerek még mindig itt van, hát jó, hát akkor most már elkezdek vele foglalkozni. Tehát, hogy én amúgy sok mindent inkább a szorgalmamnak köszönhetek, tehát hogy soha nem voltam ez a kikiáltott ős nagy tehetség, hanem tényleg akaratos voltam, meg nagyon-nagyon szorgalmas.
Alexa kitartása és szorgalma egészen a versenysportig repítette. Számos eredményes mérkőzéssel a háta mögött fényes jövőt jósoltak neki a sportszakértők. De a nagy cél, az álom, hogy eljusson egy olimpiára, nem valósult meg. Idővel úgy döntött, hogy az élsport helyett inkább gyerekekkel szeretne foglalkozni. Diplomát szerzett a testnevelési egyetemen és hivatásos oktató lett. 2018. augusztusának első napjaiban éppen egy lengyelországi sporttáborra készítette fel növendékeit. Jókedvű volt, a gyerekek lelkesek, a közös munka jól haladt. Minden a legnagyobb rendben volt, míg nem augusztus 9-e hajnalán Alexa zihálva ébredt. Éles fájdalmat érzett az izületeiben. Tompa szúrást a gyomrában és hányingere volt. Nehezen, de kisétált a konyhába egy pohár vízért, majd szépen lassan vissza a szobájába az ágyig. Arra gondolt, hogy biztosan az edzésen kapott el valami vírust a gyerekektől, majd reggelre kiheveri. Nehezen, de végül visszaaludt.
De csak nem voltam jobban, akkor kihívtuk az ügyeletet, ők kijöttek hozzám, adtak egy injekciót, mondták, hogy ettől majd jobban leszek, nem lettem jobban, elkezdett nagyon felmenni magasra a lázam, és akkor délután testvéremmel voltunk otthon, és azt tudtam, hogyha annyira rossz lenne a helyzet, én nem szeretnék Pesten kórházba kerülni. Úgy voltam vele, hogy akkor inkább vigyenek haza, és akkor ott legyek a közelbe valahol. Ki is hívtuk a mentőket, hogy egyáltalán nézzék már meg, hogy szállítható állapotban vagyok-e, mert hogyha igen, akkor tesón beültet az autóba, és akkor hazavisz. Három óra hosszát kellett sajnos várni a mentőkre, annyira későn jöttek ki, nem is tudom hányszor rájuk telefonáltunk. Amikor kiérkeztek, egy darab injekció volt náluk, semmi más, azt beadták, attól megint jobban éreztem magamat. Összepakoltunk és ugye elindultunk haza Hajdúszoboszlóra. Emlékszem, az út már kínszenvedés volt nekem. Testvérem a benzinkúton állt meg, és jégkockákkal borította be az egész testemet, mert annyira magas volt a lázam, meg annyira rosszul voltam, beszélni nem bírtam meg semmi. És mikor hazaértünk, akkor nem bírtam kiszállni az autó. Keresztapukám vitt be az ölébe a házba, és lefektettek, és akkor már látták is, hogy itt azért valószínűleg komolyabb baj van, és akkor ki is hívták a mentőket. Bent már a szobámba ott infúziót kötöttek be, és amikor kivittek a mentőautóba a ház előtt, még legalább egy 50 percig láttak el, hogy egyáltalán szállítható állapotba kerüljek.
Alexát egy debreceni kórházba szállították. Ekkor már majdnem két napja küzdött erős fájdalmakkal és nagyon magas lázzal. A sürgősségi osztályon különböző vizsgálatok követték egymást, állapota egyre rosszabb lett. Mégsem gyanakodott senki komolyabb betegségre. Az orvosok optimizmusa ellenére Alexa biztos volt benne, hogy valami komoly baja van.
Mondták is, hogy hát, hogyha megjönnek az eredmények, akkor haza is mehetek, mert valószínűleg egy kis vírust elkaptam, de hát érzi azt az ember, hogy mikor van az a pont, mikor haza tud menni, vagy amikor nem. És én abszolút azt éreztem, hogy nekem valami nagyobb bajom van, mert mindenem fájt, tényleg nagyon rosszul éreztem magamat. A labor eredmények meg is érkeztek, és akkor bizonyították is, hogy valóban itt van valami komolyabb baj, úgyhogy felvittek a fertőző osztályra, és akkor ott kérdezték meg először, hogy nem menstruálok véletlen, és mondtam, hogy de. És kérdezték, hogy a tampont használok, mondtam, hogy igen. Akkor jött először szóba egyáltalán, akkor merült fel, hogy valószínűleg vérmérgezést kaptam.
A betegség, amely a szörnyű fájdalmakat okozta, a toxikus sok szindróma volt. Egy ritka, de nagyon súlyos fertőzés, amit egy baktérium által termelt méreganyag okoz. Bár az esetek felében tampont használó nőknél fordul elő, jelentkezhet szülést vagy nőgyógyászati beavatkozást követően, sőt férfiakat is megtámadhat kórházi kezelés vagy egyéb betegségek, sérülések idején. Tünetei közé sorolják az influenzára jellemző panaszokat, és ha nem kezelik, súlyosan károsíthatja a bőrt és a belső szerveket. A toxikus sok szindróma, amennyiben időben felfedezik, gyorsan és hatékonyan kezelhető. Alexánál azonban már előre haladott volt a betegség, napok óta küszködött a tüneteivel. Mire az orvosok felállították a diagnózist, addigra Alexát már elviselhetetlen fájdalmak gyötörték, szinte önkívületi állapotba került.
az éjszaka folyamán én meg annyira rosszul lettem, hogy vissza kellett, hogy vigyenek a sürgősségére. Az nagyon mélyen bennem van egyébként, hogy ott mindenféle zsinór rajtam van, és hogy mennyire nem kapok levegőt, és hogy fáj az egész mellkasom, meg mindenem. Szombat reggelre fel is vittek az intenzív osztályra. És akkor még délután anyuékat beengedték hozzám, hogy az intenzív osztályon ugye nagyon szigorú látogatás van. Beengedték még őket hozzám, és emlékszem, hogy anyától kérdeztem, hogy nem kékzöld volt a mellkasom, mert hogy annyira fáj, mint hogyha valaki rálépett volna, vagy hogy átmentek volna rajta. Mondta, hogy nem, tehát nyilván csak belülről éreztem ezt a fajta fájdalmat. Még olyanokra emlékszem, hogy felraktak egy ilyen dializáló gépre, amit 72 órán át rajtam kellett, hogy legyen, hogy átmossa a véremet. Azt nagyon rosszul viseltem, hogy a combom szúrták meg, és mondták, hogy mozdulatlanul kell, hogy feküdjek. Eleve nem vagyok az, aki megbír maradni egy helybe, úgyhogy az így nagyon rosszul érintett.
A családja látogatását követően Alexa nem lett jobban. Sőt, állapota súlyosbodott. Amikor a dialízis készülék vezetékei kikerültek a testéből, már nem volt eszméletűnél. Az éjszaka folyamán intenzív osztályra került, majd az orvosok döntése alapján mesterséges kómába helyezték, ezzel próbálva megóvni szervezetét a küzdelemmel és a fájdalommal járó stressztől és a további bajoktól.
Mikor anyuék vasárnap reggel hívták ugye a kórházat, hogy mi a helyzet velem, akkor hát úgy fogalmaztak, hogy hát hogy azonnal jöjjenek be és körülbelül búcsúzkodjanak el tőlem, mert annyira kritikus az állapotom.
Alexa 4 napon keresztül feküdt kómában. Az első 2 napon az életben maradása volt a tét. A család szüntelenül mellette volt, reménykedtek, beszéltek hozzá, a szeretetükkel próbálták életben tartani. Az eszméletlen Alexa ebből semmit sem érzékelt. Ami a családtagok számára végtelennek és reménytelennek tűnő várakozás volt, az neki egy mély és zavaros álomnak tűnt csupán. A kóma 3. napján beszéltek először az orvosok a javulás esélyéről. Ekkor Alexa már túl volt az életveszélyen, de arról, hogy a szervezete milyen károsodásokat szenvedett, még semmit sem lehetett tudni. Egy nappal később tért magához, ami nehéz, megrázó pillanat volt. Alexa mégis humorral tud visszatekinteni rá.
Mikor felébredtem, még annyira be voltam gyógyszerezve, hogy amikor lenéztem, ugye láttam, hogy el vannak feketedve ugye a lábujjaim, meg ugye a kezem se olyan színű, a bal kezem, aminek kellett volna, hogy legyen, és akkor be volt rajzolva. És még meg is kérdeztem, hogy mi ez az új tetoválás itt rajtam.
Megdöbbentő nekem sok minden más mellett, hogy felébredsz a kómából, és akkor nem jött oda valaki, szakember, vagy bárki, aki elmesélje, hogy szia Alexa, felébredtél egy 4 napos kómából, és most erre és erre számíts egyébként?
Nem volt ilyen. Sőt, még az orvosok által figyelmeztették is a családtagjaimat, ugye, akik bejárhattak hozzám látogatni, hogy egy darabig ne is mondjanak nekem semmit egyáltalán arról is, hogy én kómába voltam.
Milyen felébredni egy kómából egyébként?
Nagyon furcsa volt, arra emlékszem, hogy annakat beképzeltem például, hogy Jennifer Aniston az egyik nővér meg, tehát, hogy tényleg azért elég erős gyógyszereket kaptam. De emlékszem arra az ébredésre meg, hogy felhívtam reggel 6 órakor anyáékat, és akkor ugye nem is értettem, hogy miért sikitoznak, meg tapsolnak, és ez is annyira furcsa volt, de hát tudom, jól van, örülnek nekik, hogy telefonáltam.
A Csocsó is felhívott, ugye?
Igen. Igen.
Az szinte véletlen.
Az teljesen véletlen volt, és ráérzett, mert valami éjfél, vagy ilyen hajnali 1 óra volt, és akkor egyszer megcsörgetett, és azt hittem, hogy véletlen volt, mert ugye, hogy Alexa, biztos első vagyok a telefonkönyvében, véletlen rám nyomott, és amikor a másodjára is hívott, mondom, csak felveszem most már a telefont, és akkor mondta, hogy kicsi baj van. Mondom, hát baj volt, Csocsó, igen, de most már nincs, mondom, minden rendben lesz. És akkor úgy fogalmazott, hogy az kurva anyád, az nem meghalni. Elérzékenyültem, és tényleg ez a mondat, ez erőt adott, és pláne ugye az a része, amikor úgy fogalmazott, hogy újra megtanulunk együtt pingpongozni, és hogy újra megtanít.
Ekkor azonban még sem Csocsó, sem ő, de még Alexa szülei sem sejtették, hogy a minden rendben, néhány nap elteltével megváltozott jelentéssel bír majd. Alexa karjáról ugyanis napokkal később sem szűnt a furcsa elszíneződés.
kérdezgettem, hogy mi lesz akkor így most a kezemmel, és mondták, hogy hát, hogy nagyon remélik, hogy mivel a többiről is felszívódott, erről is fel fog szívódni. És akkor minden nap ugye tornáztunk ott a gyógytornásszal, annyira gyenge voltam, hogy nem bírtam felülni se az ágyba. Úgyhogy nagyon legyengültem az első alkalommal, amikor kimentem zuhanyozni, így kitoltak tolószékbe, az volt a sokkoló, amikor így lenéztem, és mondom, úristen, mondom, hova tűnt a combom, meg így mindenem, tehát, hogy 16 kilót fogytam le az alatt, az egy hét alatt szinte. Aztán egy nap bejött egy orvos csapat, tisztán emlékszem rá, hogy Dopplerrel elkezdték vizsgálgatni ugye a kezemet meg a lábamat, és így a fejem fölött, így mintha tényleg ott se lettem volna, akkor így megbeszélték, hogy na, akkor innentől kell levágni. És akkor mondom, hogy tessék, mondom, mit csinálunk? És akkor ott a két orvos így nézett egymásra, és hogy senki nem készítette fel a kis hölgyet, hogy le fogjuk vágni a kezét, teljes sok volt. Én sírtam nyilván, meg feltettem a kérdéseket, hogy ez most miért velem történik, meg miért éppen velem történik.
Még nem sejtette, hogy körülbelül egy év múlva saját maga válaszolja majd meg a feltett kérdését. Abban az elveszett pillanatban mégis elképesztő erővel nézett szembe a szóval, amelyet az orvosok szinte csak rutinszerűen ejtettek ki a szájukon. Amputáció. Rémisztő, igazságtalan helyzet. Neki mégis csupán néhány perc kellett, és stratégiát állított a túléléshez. Honnan merített erőt? Ezzel folytatom hamarosan, előtte azonban hallgassátok meg, milyen más műsorokkal várunk titeket.
Te azért... tudod is menet közben, hogy ez most fájni fog a másiknak?
Hát azért írom.
Ja, azért írod?
Persze.
Sziasztok, én Kadarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
Nem zene volt, hanem fütyüléztem. Ez egy üzenet volt, hogy fütyülök rá, amit mondasz.
A Felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat.
Tök mindegy, hogy mit kérdez a kérdező, mégiscsak azért jöttünk, hogy elmondjuk, amit mi akarunk.
Akik ha elbuknak, csak azért is újra kezdik.
Nem fogadod el, hogy veszítettél. Addig mész, amíg nem nyersz.
A Felforgatók azok, akik nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
Még a rettenetes Super Boys filmre is azt mondom, hogy sokat tanultam belőle.
Na abból például mit?
Hát, hogy ilyet nem szabad soha többet csinálni.
Beaton Studio.
Szöllősi Györgyi vagyok, ez a To-Do List. Egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. A műsor minden epizódjában egy-egy az üzleti életet meghatározó témát beszélünk át szakértőkkel, és ami a legfontosabb, össze is foglaljuk, hogy mit érdemes kezdeni ezekkel az információkkal. Elmondjuk, hogy mit tegyetek meg ma, hogy legyen holnap.
Percek teltek el azt követően, hogy Svitacs Alexa szembesült a megrázó ténnyel, életmentő műtét vár rá, aminek során bal alkarját amputálni fogják. Az orvosok zavarban ácsorogtak az ágya mellett, míg ő úgy érezte, hogy abban a pillanatban hullott darabokra az élete. Anikó nővér a kórház legkedvesebb ápolója lépett az ágy mellé, és igyekezett valahogy megnyugtatni őt.
Semmiféle hozzátartozó nem volt velem, egyedül a nővérke ott fogta a kezemet, és ő próbált meg vigasztalni. Az ott összeomlott bennem egy világ. Ott csak sírtam és sírtam. Aztán utána elkezdtem gondolkodni, hogy most emiatt tegyem tönkre saját magamat, meg a családomat is. Tudtam közben, hogy anyáék meg úton vannak be hozzám a kórházba. És az volt a másik félelmem, hogy nekik ezt hogy fogom elmondani, és ők mit fognak szólni ehhez az egészhez. Tényleg egy elég összetartó család vagyunk, és úgy voltam vele, hogyha anyáékat már ez az egész ennyire megviselte. Úgy voltam vele, hogyha nem úgy fogok hozzáállni a dolgokhoz, akkor a szüleimet ezt még jobban meg fogja viselni. Sikerült megnyugodnom, 10 perc alatt átgondoltam az egészet, hogy jó, azt kell néznem, hogy életben maradtam, nem fogok életem végéig tolószékbe ülni, nem a jobb kezemet veszítettem el, ugye fogom tudni folytatni a sportot, tehát hogy én abszolút ebbe próbáltam meg azonnal menekülni. Testvéremnek írtam egy üzenetet, hogy bármit fog történni, az a lényeg, hogy életben maradtam, hogy ez legyen előtte. És akkor fel is hívott, tehát egy elég morbid, hogy ő éppen műkörmösnél volt akkor. Videótelefonon beszéltünk, és akkor neki mondtam el legelőször, hogy akkor ez fog következni. Mondta is, hogy tényleg ez a legfontosabb, hogy itt vagyok köztük. Utána a keresztanyukám volt az, akinek szintén küldtem egy hasonló üzenetet, és ő is tudta, hogy valami nem stimmel. Ő is így reagált, mint a nővérem. És akkor közben meg ugye láttam ugye az átlátszó ajtón, hogy anyujék jönnek be. És ahogy elhúzódott az ajtó, akkor már láttam, hogy tudják, mert tiszta könyv volt a szemük. Odaértek az ágyamhoz, meg se tudtak szólalni, és akkor tényleg én vigasztaltam azzal őket, hogy nem baj anya, nem baj apa, én majd paralimpiai bajnok leszek. Úgyhogy ez így történt.
A betyárját. Mondod, ezt a 10 perc alatt történő, nem is tudom, báfordulást, vagy optimizmus?
Én sem gondoltam volna egyébként, hogy ennyi erő van bennem, hogy én ez így tudok az egészhez hozzáállni, és tényleg a mai napig emiatt, hogy ez történt, én még nem sírtam. Akkor abban az időben csak azért hullajtottam könnyeket, mert hogy mindig belegondoltam, hogy úristen, mennyi idő még az, mire visszakaphatom a régi kis életemet, és mindig emiatt voltam inkább kiborulva.
A következő néhány nap várakozással telt. Az orvosok bíztak benne, hogy az elszíneződés, még ha kismértékben is, de visszahúzódik valamennyit. Pár centi is rengeteget számíthat egy amputációnál. Ez alatt az idő alatt Alexa megbékélt a helyzetével. Elszíneződött karját letakart egy párnával, és hol humorra, hol pedig szelídségével próbálta eloszlatni a környezetében lévők félelmét. Augusztus utolsó hetében került sor a több mint 5 órás műtétre. Végül az összes lábujját és bal alkarját kellett amputálni. A családtagok jól emlékeznek a döbbenetre, hogy Alexa minden megpróbáltatás ellenére mosolygott, amikor kitolták a műtőből. A műtétet követő nap az őrületes fájdalom miatt élete legnehezebb 24 órája volt. De megkönnyebbülést is érzett. Innen már csak egy dologra kellett koncentrálnia, a mi hamarabbi felépülésre. Alexának mindent, ami addig rutinszerűen működő feladat volt, újra kellett tanulnia. Először felülni, majd felkelni az ágyból, lábra állni és legvégül járni. Amennyire csak tudta, sürgette a folyamatot. A körülbelül 2,5 hónapnyi intenzív osztályon töltött időszak végén Alexát már az ápolók és családtagjai igyekeztek kordában tartani. Ő ugyanis, ha az orvosok 10 percnyi sétát javasoltak aznapra, biztos, hogy ezt legalább 5 perccel megtoldotta.
Próbáltak visszafogni, hogy annyira ne rohanjak már, de én mindig pluszba még valamit csináltam, mert szerettem volna minél hamarabb onnan kijutni, és tényleg elkezdeni a kis életemet. Kis erőszakos voltam egyébként. Az intenzív osztályt így körbe lehetett járni, és először ugye félkört tudtam menni, és utána elájultam, összeestem. Elhatároztam, hogy minden nap egy picivel többet. Félkör, másnap mentem egy kört, akkor a harmadik nap már mentem 2 kört, tehát hogy a végén már ilyen 20 kör volt, és akkor mondtam, hogy jó, innentől kezdve, akkor most már nem kell számolni.
Alexa kitartása nem volt hiába való. Miután kikerült az intenzív osztályról, rehabilitációja mindössze 3 hétig tartott.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen bentlakásos dolog, reggel fölkelsz, és akkor vannak különböző foglalkozásaid, ugye attól függően, hogy téged milyen baleset ért. Legelőször megtanítottak például, hogy egy kézzel hogyan kell felöltözködnöm, cipőt bekötni, gombolkodni, cipzározgatni. Ilyen szituációs feladatokat próbáltunk ugye megoldani, például, hogy almát hogy kell megpucolni, meg ilyenek. Tehát, hogy tényleg próbáltak rávezetni arra, hogy mindenre van megoldás. Mindenkinek volt külön gyógytornásza, akkor ugye vele erősítettünk, és akkor utána voltak ilyen közös konditermi edzések. Ezeket mind nagyon-nagyon szerettem. Amikor oda kerültem, akkor még egy ilyen speciális járássegítő cipőbe érkeztem, és már azt hiszem, hogy egy hét után mondtam, hogy jó, én a saját cipőmbe fogok most már menni. És akkor először a doktor úr ellenezte, hogy nem. Persze én titokban mindig próbálgattam esténként, és akkor utána egyszer megmutattam neki, hogy nézd, a doktor úr, tudok én így menni ebbe a cipőbe, és akkor mondta, hogy jó, Alexa, akkor elhagyhatjuk a másikat.
Május 2019-ában, alig fél évvel a műtétjét követően Alexa már pingpong edzésekre járt. Amikor először megérezte az ütő, az asztal, a terem szagát, tudta, hogy hazaért. Ahogyan az intenzív osztályon vagy a rehabilitáción, itt is őrületes iramot diktált. Alkar és lábujjak nélkül viszont szinte előről kellett kezdeni a sportot, ami korábban a mindennapjai része volt.
Amikor még egy helyből játszottam, akkor ugye egyáltalán nem volt furcsa, az olyan volt, mint régen. És ahogy elkezdtük játszani mozgásból, na akkor ott kezdtem rájönni, hogy ez nem az a pingpong lesz, mint régen. És sok mindenki nem gondol bele, hogy mennyire fontos a szerepet töltenek be a lábujjak. És ugye a pingpongnál meg főleg, mert ugye elől van a testsúlyod, előre feledől, ezt mondhatni, hogy egy picit a lábujjhegyeden, nekem ugye ez nincs meg. Előre-hátra mozogni jobban tudok, mint oldalra. Oldalra nagyon nehéz. Mikor ott vagyok az asztalnál, és tényleg egy másodpercem sincsen eldönteni, hogy most mivel fogok belenyúlni, milyen ütést fogok csinálni, meg hogy. És még ugye arra gondolok, hogy régen azt hogy oldottam volna meg, és most meg már nem tudom úgy megoldani, tehát, hogy azt is átdolgozni a fejembe, hogy másképp kell rá reagálnom. Ez nagyon nehéz, még a mai napig küszködök vele.
És amikor itt szembe jöttek ezek a nehézségek, illetve hát újdonságok, hiszen hogy lehet erre felkészülni sehogy, gondolom, csak tapasztalati úton, akkor egyszer sem volt egy megingás vagy megrettenés attól, hogy ez túl nagy cél, vagy túl gyors az egész, és hogy inkább forduljunk vissza ezen az úton?
Nem, ilyen nem visszafordulni, nem fordulunk vissza, csak előre fele megyünk. Kíváncsi voltam, nagyon vártam nagyon az első versenyt. Ugye a parasportban úgy van, hogy különböző csoportok vannak, ugye 1-től 5-ig vannak az ülősök, 6-tól 10-ig vannak az állósok sérültségi foknak megfelelően, a 11-es pedig a szellemi fogyatékosok. És itthon, ezen a klasszifikáción az orvosok nekem a 8-ast ítélték meg, de mondták, hogy ugye az első versenyemre, hogyha kimegyek külföldre, ezt a nemzetközi orvoscsapat felülírhatja. Tehát ez így is történt azonnal. Az első vizsgálaton mondták, hogy 9-es, és én megkérdeztem tőlük, hogy de miért, a szabály szerint elvileg, aki 3 végtag sérült, annak a 8-asba a helye, és nekem 3 végtagom sérült. És erre azt mondták, hogy mert én tudok pingpongozni. Ott abban a pillanatban csalódásként éltem meg, de úgy voltam vele, hogy jó, nem baj, ez így még nehezebb lesz, de még egy kihívás, ezzel is meg kell birkózni.
És akkor ennyi idő után neki ennek a versenynek. Ez volt az első versenyed?
Igen, ez volt Osztravában az első versenyem, ahol már sikerült aranyérmet szereznem. Döcögősen indult nagyon, mert az első meccs 4-0 volt az ellenfélnek, és úgy sikerült 11-6-ra megnyernem. És akkor kimentem az edzőmhöz, akkor utólag mondta el, hogy egyébként a világranglista 6-at verted meg. Tehát, hogyha én ezt tudom, akkor biztos, hogy nem így alakult volna a mérkőzés. Tehát örültem neki, hogy ezt így nem árult el közvetlen a meccsem előtt. Ez szeptemberben volt már. Hazajöttünk, és utána rá egy hétre meg ugye mentünk a Helsingborba az Európa-bajnokságra.
Szeptember 2019-án a svédországi Helsingborg arénája zajos volt a paraasztali tenisz Európa-bajnokság résztvevőitől. Alexa nagyon izgult, de igyekezett nyugodt maradni és a ráváró csoportmérkőzésre koncentrálni. Leendő ellenfelét a lengyel Karolina Pekket méregette.
A csoportmérkőzésben kikaptam tőle 3-0-ra, de úgy annyira nem hatott meg, meg az edzőmeccse. Amikor kimentem a meccs után, még úgy is fogalmaztam, hogy nem baj, majd a döntőbe találkozunk, majd ott megverem. Ugye másnap akkor délután volt a döntő, és én előtte visszamentem a szállásra, és lekéstem a buszunkat. Oda mentem egy vadidegenhez, és beültem az autójába, megkértem, hogy vigyen el a terembe, mert mondom, nekem élethalálba kell lennem. Sajnos beültem az autójába, a We Are the Champions szólt, és ezt akkor nem ismertem elmondani senkinek sem. Már az is így nagyon jó érzés volt, meg soha nem felejtem el, hogy a döntő előtt ugye álltunk kint a függöny előtt, mielőtt bevonultunk volna, és játszottak hangosan számokat, zeneszámokat, és én ott emlékszem, kint énekeltem meg ilyenek, hogy tök jó kedvem volt, én felszabadult voltam, boldog voltam, és a lengyel lánynak az arcán meg láttam, hogy halálsápadt. És amikor elkezdtük a meccset, ugye mindig köszönteni szoktuk egymást pacsival, és akkor éreztem, hogy jéghideg a keze. Hát mondom, úristen, mondom, ez tökre fél tőlem, hiába vert meg tegnap azért, mondom, ez azért más meccs lesz.
Napra pontosan egy évvel azután, hogy műtétjét követően megtette első bizonytalan lépteit, Alexa az Európa-bajnokság fináléjában egyetlen szettet engedett riválisának, ezzel beteljesítette legnagyobb álmát, és olimpikon lett.
Csoda volt mondhatni, mert mikor az utolsó pontot megcsináltam, akkor én ugye annak örültem csak, hogy megvan az Európa-bajnoki cím. És akkor kimentem az edzőmhöz, akkor ő azzal várt, hogy ugye tudod, hogy ezzel Tokióban repülőjegyet váltottunk. És nekem úgy akkor esett le, és akkor na ott elkezdtem sírni, és akkor a nyakába borultam.
Az olimpia előtt még jó pár világkupa és rengeteg edzés vár Alexára. Néha maga is kételkedik benne, hogy ez az elmúlt másfél év vele történt, és hogy sikerült elérnie ezt a hihetetlen eredményt. De ami fontos, hogy boldog.
Családdal megbeszéltük, mikor hazakerültem, hogy semmiben nem fognak segíteni, csak amit én kérek. Mert azt nem szeretem a mai napig, mikor így körbe zsonganak, hogy jaj, segíthetek, megcsináljam helyetted? Nem. Én megpróbálok mindent megcsinálni, ha nem megy, akkor van szám, és akkor szólok, és akkor kérek segítséget. Ezt tesóm otthon nagyon jól alkalmazza, tehát, hogy őt nagyon nem érdekli, hogy csak egy kezem van. De egyébként ez a jó, ez a normális szerintem.
Hálás az elképesztő ösztönzésért, amelyet a sporttársaitól, edzőitől, barátaitól, csocsótól, egykori tanítványaitól kap. És amiért minden nap köszönetet mond, az a családja támogatása. Sokszor úgy érzi, nélkülük nem érte volna túl ezt a traumát.
Apu meg testvérem, ők nagyon pozitívak. Anyu viszont a mai napig nem azt mondom, hogy nem pozitív, hanem nagyon nehezen tud erről az egészről beszélni, és még látom rajta, hogy a mai napig neki nagyon fáj. És ezért az rossz látni, hogy én tényleg boldog vagyok, szeretem ezt az életemet, ezt az új életemet, és nagyon sokszor rossz látni azt, hogy anya sír, vagy hogyha neki ez egy rossz.
Alexa sok tekintetben újra úgy él, mint betegsége előtt. Egyedül a fájdalom, ami szüntelenül emlékezteti az átélt nehézségekre.
Vannak ezek a fantomfájdalmak, amik borzalmasak. El se tudtam képzelni, meg nagyon nehéz átadni egyébként, hogy ez milyen érzés. A lábujjaimnál ez abszolút van olyan, hogy begörcsöl a lábom ujja például. Van olyan edzés közben, hogy megkérem a partneremet, hogy most azonnal lépjem rá, mert egyszerűen annyira fáj, és akkor azzal próbálom tompítatni egy picit a fájdalmat, hogyha valaki rálép. A kezemnél meg nagyon furcsa, mert az alkaromat nem érzem, már csak azt érzem, hogy a csuklomtól van meg, meg ugye az ujjaim vannak meg, és egy ilyen zsibbadó érzést kell elképzelni, és mint hogyha valaki késsel szurkálná közbe. Úgy szoktam fogalmazni, hogy hogyha egy 10-es skálán kellene meghatároznom, akkor ez egy ilyen 8-as fájdalom, és ez így napi szinten, tehát nem az van, hogy érzem 10 percig, és utána 2 percig nem. Nem, ezt 0-24-ben érzem, kivétel, amikor alszom, akkor nem. És ez nagyon nehéz, ezt én tudom, próbálom kezelni, sajnos nincsen rá gyógyszer, próbáltunk gyógyszert, nem működött rá. Valakinek elmúlt ez a fantomfájdalom egy fél év múlva, egy év múlva, de van olyan is, akinek már 10-akárhány éve volt a műtétje, és nem múlt el. Remélem előbb vagy utóbb elmúlik, ha nem, akkor az se baj igazából. Pingpongnál egyébként az, hogy érzem a karomat, az előnynek számít, hogy a súlyát is érzem teljesen. És amikor azért lendületet veszek meg ilyenek, ott azért az előny.
Négy fal között van olyan, hogy megengedsz egy olyan pillanatot, hogy most rohadt szar, most fáj.
A fájdalom miatt igen. Az, hogy mi történt, az nem. De az, hogy igen, van olyan, hogy reggel felkelek, és akkor elsírom magam, hogy fú, igen, most ez kemény, meg fáj, de aztán mindig ott van előttem a cél, és tudom, hogy fel kell kelnem, össze kell szednem magam, és menni kell, csinálni kell. Mindenki azt hiszi, hogy az EB győzelemmel pénzt kaszáltam, és közben meg nem, egy forintot se. Egy gratulációt kaptam, meg egy levelet, de nem kaptam érte anyagi támogatást. Mivel fiatal vagyok, nem leszázalékoltat, tehát én nem rokkan nyugdíjas vagyok, hanem én ilyen aktív ellátottságot kapok, ami életem végéig 26 000 forint lesz, tehát ugye ez nem egy nagy összeg, és akkor ugye azért ebből megoldani elég sok mindent, nagyon nehéz, tehát hogy én nagyon hálás vagyok a szüleimnek és a családomnak, hogy a mai napig támogatnak, hogy véghez vigyem az álmomat. És hogyha nekem ez az olimpia úgy jönne össze, nem ez, hanem akár bármelyik úgy jönne össze, akkor nekem ugye elég sok minden megoldódna ugye az életembe.
Eszedbe szokott jutni, hogy miért történt ez az egész?
Mindig is hittem abba, hogy nincsenek véletlenek, és hogy minden okkal történik. Én hiszem, hogy ennek oka van, és valószínűleg ennek az volt az célja igazából, hogy egészségesként nem sikerült valóra váltanom az álmomat, és kijutni egy olimpiára, de majd most ezzel sikerülni fog, és én hiszem azt, hogy amit elvettek tőlem, én azt vissza fogom kapni csak máshogy.
Az élet kiszámíthatatlan, veszélyekkel teli. Ugyanakkor lehetőségeket is kínál, így a legjobb ezekre mindig felkészülni. Kívülbelül egyaránt. Tish Jett, amerikai újságíró írta ezt a mondatot. Közhelynek tűnik. Talán az is. És milyen érdekes, amikor egy közhelyben váratlanul megérezzük az emberi igazságot. Ahogy Alexával beszélgettem életének erről a felfoghatatlanul nehéz időszakáról, ez a mondat jutott eszembe. Mert kevesen vannak köztünk, akik ekkora erővel képesek megküzdeni a bajjal. Olyanok pedig még kevesebben, akik meglátják a lehetőséget egy helyzetben, amitől mások bénult arrodnának össze. Svitacs Alexa nekem ezért példaértékű ember.
Az Egyszerlent Podcast harmadik epizódját hallottátok. A mai epizód szerkesztője Pusmáté Bence, a felvételvezető Dósa Márton, produkciós vezető Pentelényi Kovács Tímea, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök. Beaton Studio.